Akkor kezdjük. Szép estét, sziasztok! Ez itt a Botladozó 15. adása. Szokásomhoz szíven akkor kezdjük a chat reagálással. Hát nem igazán tudok most mit reagálni. Megosztó volt nagyon az előző adásom. Főleg Zsolt volt a szokása a szíven nagyon aktív. Konkrétan nem nagyon akarok semmire reagálni. Elmondanám, hogy milyen pozitív dolgok történtek az elmúlt két hétben a vízzel kapcsolatban. Eljutottunk odáig, hogy megszületett az első szerződésünk. Június közepe tájéken Balatonon nyílik egy új prémium kategóriás kávézó. A tulajdonosok célja, hogy mindenből a legprofibb és legdrágább dolgot vásárolták meg. Úgy döntöttek, hogy a kávégép, egy nagyon drága kávégépükkel, a mi vízünkkel fogják feltölteni, és csak ebben a vízzel fognak kávét készíteni. Ez az első komolyabb előrelépésünk. Sőt, odáig haladt a dolog, hogy István felvette a kapcsolatot a kávégépgyártó céggel, mert minden komolyabb kávégépnél van egy alap specifikáció, hogy milyen összetételű vizet ajánlanak a kávégép védelmében, és elkezdett tárgyalni a cég megfelelő alkalmazottjával, és sokáig nem értették, hogy végül is István milyen vízről beszél, míg szép lassan rájöttek, hogy ők nem egy víztisztító rendszerről van szó, hanem egy épített, kimondottan a kávéhoz való vízzel, és nagyon felkeltette az érdeklődésüket. Főnökkel beszélt a későbbiekkel, aki mindenféle elérhetőséget és adatot kért ezekről a vízkészítményekről, mert soha életében még nem hallott róla. Ez már egy nagyon pozitív előrelépés, és előremutató. Tudomásunk szerint egy nagyon komoly reklámot fognak a kávézónyitása előtt indítani, ami majd segíteni fog nagyobb körben a kávévíz megismerésében. A weboldalon eljutottunk odáig, hogy szép lassan most már visszatérő vásárlóink vannak, és egyre jobban növekszik a kávévíz vásárlóinak a száma. Nagy számokra nem kell gondolni, szép lassan haladunk előre, ami már nagyon szimpatikus és nagyon jó érzés, hogy végre kezdik felfedezni az emberek, és mivel már visszatérő vásárlóik is vannak, ebből kiflag lehet azt tudni, hogy tetszik nekik a vízkészítmény, és számukra megfelelő állandó ízvilágot kapnak. Mai nap folyamán 2-3 komoly tárgyalásunk is van. A másik nagyon nagy előrelépés, hogy találtunk egy weboldalt, ami söralapanyagok forgalmazásával foglalkozik. Kiderült, hogy Magyarországon közel 2-2500 ember főz otthon magának saját készítésű sört. Ők se hallottak még erről a vízkészítményről, és egyből felkeltette az érdeklődésüket az, hogy olyan vízösszeállítású készítményeink is vannak, amivel különleges söröket lehet gyártani, mint ahogy említettem az előző adásban, a pilzeni víz is ennyire különleges, amit az István már le is gyártott. Ezen a héten lesznek majd az első próba főzések, és hogyha tényleg az az ízhatás jön ki, amit keresnek, akkor ez a cég is állandó vásárlója lesz a vízkészítménynek. Két arab üzletemberrel is fogunk találkozni, vagyis nem velük, hanem a magyarországi kapcsolataikkal, és remélhetőleg ott is valami komolyabb előrelépés születik, ami a várt piacot nyithatja meg számunkra. Amire még reagálnék, szó volt a kopiluákról, a cibet macska emésztőrendszerén áthaladt különleges kávéról, vagy kávébabról. És erről mesélnék pár érdekes dolgot. Gondolom nem nagyon tudjátok, hogy mi is ez, vagy miről van szó. A cibet macska csak nevében macska, nem macska, csak a macskára hasonlító fajhoz tartozó állat. Ez háromféle macska van, attól függ, hogy hol él, Afrikába, Ázsiába, vagy Ázsia egy különleges területein. Ahonnan a Cibet macska, vagy a Kopiluva számozik, az Indonézia. Én először nem olvastam el, hogy pontosan, hogy nem néztem utána, hogy pontosan miről is van. Józan paraszti észre elkezdtem gondolkozni, hogy hogy történhetett el ez az egész, és nagyjából eltaláltam, miután elolvastam meg Istvántól, kértem információkat, hogy hogy is jött létre ez a kávéfajta. Hát Indonéziában azok a parasztok próbálták ki először, akik a kávé babok felhasználása után már nem volt a szüretből megmaradt kávé, és az erdőbe elkezdtek kutatni, és találtak a Cibet macska ürülékébe kávészemeket, mivel teljes mértékben sértetlenek voltak, ezeket megpörkölték és fogyasztották, és mivel nagyon különleges íze van, ebből kifolyólag elterjedt. Kétféle van ezekből a kávékészítményekből, az egyik az eredeti erdőbe gyűjtött kávébabokból készül. Ennek az ára nagyon borsos, ebből egy kilogramm, még pörkölés előtt zöld kávéként van, $3000 környékén van, de természetesen, mint mindenféle prémium és drága terméket elkezdtek nagyipari módon is készíteni, ami azt jelenti, hogy befogják ezeket az állatokat, ketrecbe rakják, és etetik velük a kávé gyümölcsöt. Ami még nagyon érdekes, hogy nem minden gyümölcsöt esznek meg ezek az állatok, csak egy bizonyos érettségen túllévő gyümölcsöt nem rágják meg, egyben elfogyasztják, ezért nem is sérül a kávébab. A gyümölcs részét megemészték, és aztán a kávé szépen áthalad az emésztőrendszereken, és a végbelükben valamilyen gyomorsavhoz hasonló sav keletkezik, és ez adja meg azt a pikáns, különleges ízét a kávénak. A nagyipari kávébabnak az ára jóval olcsóbb, mint a erdőben szedett bab. Ezt már $300-500 környékén meg lehet venni kilóját. Amit én fogyasztottam, Kopiluva kávét, az ilyenből származik. Érdekes íze van, és természetesen érezni lehet a kávénak a illatán, vagy mondhatnánk szagán is, hogy átment egy állati szervezeten, és hát ez az egyik legdrágább kávéfajta, amit lehet vásárolni. Tehát, ahogy az elején is mondtam, csak a nevében macska formájú, vagy macska féle, inkább kutyához, mint macskához hasonlító, dögevő és gyümölcsevő, végül is mindent megeszik, amit a környezetében talál. Olyan mérgező dolgokat is megeszik, amit más állat nem tudna elfogyasztani, és hát így fogyasztja ezt a kávé gyümölcsöt is, tehát nem magát a kávé bagbot, hanem még gyümölcs formájába, és egy bizonyos érettségi fokon túl fogyasztja el. Hát akkor ennyit a kávévízről és a különleges kávéról. A hétvégén beindult itthon az autósport bajnokság több szakákban is, vagyis ha nem több, hanem két szakákban. Egerben az első osztályú rally bajnokságot rendezték meg, és elindult a rallycross országos bajnokság is. Szlovákiában a Szlovákia Ringen volt az első verseny. Én nem mentem ki ebbe az évben az első versenyre, maradtam itthon. Úgy Egerben, mint Szlovákiában is több ismerősöm indult el. Azért nem tartottam Mátéval, mert ugyanabban az MX-5 kupába indult, mint múlt évben, amivel én már az elején nem értettem egyet, mert az a nagy ellenfél Fica Feri már ebben az évben nem fog versenyezni. Ha versenyzett volna, akkor se örültem volna neki, hogy együtt mennek, mert az év végére, sőt ez már év közben is kiderült, hogy a promotor, a kategória tulajdonosa inkább Fica Ferinek a győzelmét várta, mint Mátéjét, és úgy gondoltam, hogy ha mindketten indulnak, akkor nem biztos, hogy teljesen tiszta lett volna az ezévi versenyzés, mert tulajdonosnak nem lett volna jó, hogyha ismét Máté nyert, és ebben az esetben, hogy Fica Feri nincs, így meg nincs ellenfele, és nincs, ami késztesse a maximális erőbedobásra, és itt szépen visszacsúszik az a szint, amit már múlt évben elértünk. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy egy elég értéktelen bajnokság lesz ebben az évben. Szükség nincs rám, mivel hogy nincs kiérezett harc, nincs feszültség, így nincs miben segítenem, mert az én munkám végül is arról szólt, hogy a feszült helyzeteken tudjam tovább lendíteni, és a problémákat megoldani. Előre láthatólag én úgy gondolom, hogy a mostani versenyzőknél minimum másfél-két másodperccel jobb lesz egy átlagos körön, és így minden versenyt nagy fölénnyel fog megverni, maximum a technikai gondok tudják majd hátrát adni. Ezt Mátéval átbeszéltem, és végül is abban maradtunk, hogy mivel ők sincsenek olyan jó anyagi helyzetben, és az az éves szinten számomra kifizetett szállás és étkezés is megterhelő lenne, és ebből kifolyólag a hazai versenyekre, egy közelebbi versenyekre néha-néha ellátogatok, de nem tartok velük egész évben. Máté mellett Loránd Beni, akit úgy szintén segítettem, versenyzik még, és egy másik ismerőse is, Nagy Benjamin is elkezdett ebben a szakákban is versenyezni a pályaversenyzés mellett. Velük még az elején beszélgettünk arról, hogy elmegyek segíteni, csak aztán nem tudtunk lefixálni semmit rendesen pontosan a hétvég előtt, és úgy gondoltam, hogy akkor inkább kihagyom ezt a versenyt. Beni még nagyon fiatal, önállóan nem biztos, hogy annyira sokat tudnék segíteni. A Nagy Beni meg már egy kiforrott versenyző, és ott más problémák vannak, amire úgy gondoltam, hogy úgy szinte nem biztos, hogy 100%-ig jó lenne, bár az elején arról volt szó, hogy én is kimegyek, de mivel nem sikerült mindent lefixálnunk, ebből kifolyólag inkább maradtam itthon. Most már tudom az eredményeket, beszéltem pont a mai nap folyamán hétfőn Mátéval, felhívott és elmesélte, hogy mi volt kint Szlovákiában. Sajnos kevesen vannak a mezőnyben, maga a kategória tulajdonosa is versenyzett, hogy meglegyen a minimum létszám, amit úgy szinte nem tartok egy jó ötletnek, mert alapból arról szól a kategória, hogy mindenki hasonló felkészítésű autókkal megy, és hogyha már a márka tulajdonos is benne van, aki az autók felkészítéséért felelős, és azért, hogy minden korrektül menjen, az már nem biztos, hogy jól mutat egy versenysorozatban. Erre az évre is ígértek több új versenyzőt, jöttek is páran, de nem olyan sokan, mint amennyit beígértek, beugró versenyzők lesznek, de nagyon úgy néz ki, hogy az a 10 fő alatt marad az indulók száma. Máté a vártaknak megfelelően körönként 2-2,5 másodperccel jobb volt mindenkinél. Egyetlen egy elrontott rajtja volt, ha jól tudom, a harmadik előfutamba. Ott nem tudott csak egyedül nyerni, azon kívül 100%-osan, majdnem 100%-osan teljesítette a hétvégét, és nagy magabiztossággal nyerte meg az első versenyt, ami gondolom, hogy következő versenyekre is teljes mértékben igaz lesz. Maximum annyi, hogy a többiek egy picit jobban meg tudják majd közelíteni, de messze nem tud majd senki olyan jó időt autózni, mint Máté. Így igazolt az, ami én előre láttam pár felvételt az első versenyről. Hát megmondom őszintén, tele volt balesettel. Annyi ütközés és baleset volt az első versenyen, mint múlt évben az egész évad során. Ez a pálya adottságainak is volt köszönhető, a locsolásnak is, meg hát az első, évad első versenyen azért mindenki egy picit másképp megy, mint évközben. Benne volt az évelei druk is biztos, meg a kevés vezetés és a gyakorlás elmaradása, de nagyon sok baleset történt. Új kategória is jött a rallycrossba, a Suzuki Swift Kupa pályaverseny régebbi típusai átjöttek az 1.5-ös Suzuki-k a rallycrossba, és egy szép számú 14 fős mezőny alakult ki, ami egy újabb szín volt a versenybe, mert az egyik legizgalmasabb versenyeket a teljes egyforma adottságú és teljesítményű versenyautókkal lehet lefutni. Ott is állítólag nagyon jó verseny volt, ott is volt 2-3 totálkáros autó, meg egy-két komolyabb sérülés autókon, de egy látványos versenyt mentek a fiúk. A rally versenyen is, Egerben is voltak problémák, mint mindig a gyorsasági töröltek, ott is nagyon sok baleset volt. Ismerőseim közt is volt, aki balesetet szenvedett, és nem tudott célba érni, de végül is egy jó, szép időjárással megáldott verseny hétvégével kezdődött meg a magyar bajnokság. Autocross bajnokság még odébb van, még egy másfél hónap körülbelül, mire kezdődik majd az első verseny. Nem is Magyarországon lesz az első futam, hanem Ausztriában lesz kint. Izgalommal várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új autók lesznek, kik fognak ebbe az évben indulni. Én is a hétvégémet végül is ennek a jegyében töltöttem el, és a következő részben elmesélem, hogy én hol jártam, és mit csináltam a hétvégén. Természetesen hát ez is összefügg az autósporttal, annak ellenére, hogy nem mentem ki Szlovákiába, nem látogattam le Egerbe se, hogy lássa a versenyt. Én inkább az autocrosst választottam, és a szombati napom teljes mértékben autocross jegyébe telt el, és a következő részben majd erről fogok beszélni. Két új kategória lesz az autocross EB-n, és egy kategória megszűnik. Megszűnik a TAX kategória, ez a 2000 köbcentis turbós karosszériás autók versenye. Azért szűnik meg, mert rallycrosshoz hasonló versenyautók indulnak autocrossba is. A költségeik nagyjából ugyanazok, mint a rallycross, de sokkal nagyobb megterhelést kapnak, mint a rallycross autók, így évek alatt szép lassan csökkent a mezőny, a legtöbb versenyző átment rallycrossba, és múlt évben már eljutott odáig, hogy ilyen 6-8 autó versenyzett csak versenyhétvégeként. Ellentétben a csővázas cross autóknál 15-20-30 autó is volt minden kategóriában. Évek óta hangoztatom, hogy el kéne jutnunk odáig, hogy észrevegyék, hogy a nem aszfaltos alapú versenyek alapjait az autocrossba lehet megszerezni, és ezért kéne a fiataloknak itt kezdeni, akik nem pályaversenyzők, vagy Forma 1-es, vagy Forma autós versenyzők szeretnének lenni. És végre eljutott odáig, hogy ezt a fia is észrevette, és két új alapkategóriát írtak ki, ami 2020-tól lesz. Egy teljesen egyszerű, két hátsó kerékhajtású, a cross autónál kisebb cross kártok lesznek, 320 kilós önsúllyal, 600 köbcentis 130 lóerős motorral, teljesen egyforma építéssel, egyforma teljesítménnyel, lesz egy ifjúsági kategória, ahol korlátozva lesz az autók teljesítmény, csak 75 lóerősek lesznek, picit kisebb lesz a súlya, az 300 kiló lesz, vagy 290, és a felnőtt kategória 320 kilós, 130 lóerős motorral szerelt crosskart lesz. Még a teljes súly is minimalizálva van, mert minimum 400 kilónak kell lennie versenyzővel együtt, és itt a súly-lóerő arány nagyon meghatározó. Egy nagyon gyors, jól gyorsuló, látványos versenykategória lesz ez. És hát múlt év novemberében hozta ki az első szabályzatot, technikai leírást erről a kategóriáról az FIA, és ahogy megjelent ez a leírás, Magyarországon Papp László elkezdte építeni az első ilyen crossautót, vagy crosskartot. Papp Laciról tudni kell, hogy Szabó Krisztián Európa bajnok autocross versenyzőjének is ő építette a felnőtt autóját. Juniorként, junior kategóriában is kétszer nyert EB kupa sorozatban Krisztián azokat az autókat is ő épített. A magyar bajnokságban is az elmúlt 10 évben több olyan autó lett bajnok, ami Papp Laci kezei közül került ki, és nem kis tervekkel fogott bele ennek a crosskart versenyautó építésnek, mert szeretné 2020-ban az első kiírt crosskart Európa bajnoki versenysorozatot megnyerni. November óta készült az autó saját tervek szerint, és most jutott el odáig a hétvégén, hogy vasárnap volt az első zárt körű csendes teszt, ami azt jelenti, hogy nagyon kevesen voltunk ott, mert Papp Laci nem akart úgy első tesztre kijönni, hogy ezt nagyobb plénum is tudja, mert a gyerekbetegségeket szerette volna minél gyorsabban kiszűrni a versenyautón, és a nagy közönség elő akkor úgy vinni, és akkor vinni csak a versenyautót, amikor már a apró kezdeti technikai problémák kiküszöbölésre kerültek. A szombati napom avval telt el, hogy reggel lementem Dömsődre, alapból úgy volt megbeszélve, hogy 10 órakor kezdünk, de egy picit csúsztunk már a legelején, Laci csak 4:12 után érkezett meg, majd vártunk a beígért locsoló autóra, mert évek óta nem volt akkor a szárazság Dömsőd környékén, mint ami ezen az év elején volt, és nagyon poros és nagyon száraz volt a pálya. Sajnos a versenyautóhoz még a verseny légszűrő nem érkezett meg, és ebből kifolyólag Laci nem akart nagyon nagy porba autózni, mert itt tönkretettük volna a motorját nagyon rövid idő alatt. Gyorsan elkezdtünk telefonálgatni, hogy mivel nem jött és késett, majd a későbbiekben kiderült, hogy egyáltalán nem is jött el a locsoló autó, hogy keresünk valami aszfalt lehetőséget, ahol az első tesztet le tudjuk bonyolítani. Sajnos a környéken az összes aszfalt pálya foglalt volt, vagy nem értek el a tulajdonosát, és így maradnunk kellett Dömsödön. A végén a tesztből annyi sikeredett csak, hogy a célegyenest fellocsoltuk, ne legyen akkora por, és itt ment pár kört Laci, hogy egyáltalán lássuk, hogy milyen a mozgás az autónak, hogy kijöjjön rajta egy-két olyan alapvető hiba, ami egy teljesen új építésű autón természetes, mert nem lehet minden porcikáját tökéletesen megépíteni. Az autó nagyon jó muzsikált, nagyon jó mozgása volt. Természetesen egyből egy-két apróság kiderült, hogy mi nem működik rajta teljesen úgy, ahogy Laci szerette volna. És így nagyon rövidre sikerült ez a teszt, de megcsináltuk a promóciós fotókat, interjú készült Lacival, ahol elmondta, hogy végül is mik a terveik, és miért építette ezt a versenyautót. A tulajdonos is ott volt, mert végül is úgy indult ez az egész projekt, hogy egy befektető egyből 5 darab autó legyártására rakott le pénzt, és így biztos anyagi háttérrel kezdhetett neki Laci az autók építésének. Úgy gondoltuk, hogy megelőzve az EB-t, mi már ebbe az évbe kiírjuk a magyar bajnokságba ugyanennek a két kategóriának a verseny lehetőségét, és az öt autónak köszönhetően remélhetőleg a év kezdetén már nem egy üres rajtlácson egy-két autó áll majd fel a magyar bajnokságban. Számításaink szerint nyár vagy a évad közepére már több mint 10 autó lesz kész, és remélhetőleg ugyanennyi versenyző is a felnőtt kategóriában. Sajnos nagy probléma az autókrossznál, ezt már említettem az előző adásban is, ahol autókrosszról beszéltem, hogy poros, és nem nagyon szeretik a szülők gyerekeiket ilyen poros, koszos, sáros versenyen elindulni. Ebből kifolyólag az ifjúsági kategóriában még nem biztos, hogy sok versenyző lesz, de majd megpróbáljuk úgy promotálni és reklámozni, hogy mindenképpen, ha nem is ebben az évben, de jövőre vagy arra következendő évben már egy teljes minimum 15-20 fős ifjúsági sorozat is elinduljon. A felnőtt kategóriában úgy gondolom az autó árának köszönhetően a többi versenyautóhoz képest ennek az ára jóval olcsóbb lesz. Szerintem egy két éven belül minimum egy 15-20 versenyzőre számíthatunk, és így egy nagyon izgalmas, nagyon szép új verseny kategória indulhat el, ami fellendítheti az autókrossznak a népszerűségét. Lacinak terve az, hogy tényleg az első EB sorozatot ő autójával nyerje meg egy magyar versenyző, és ami az ebben a legszebb és a legjobb számomra, hogy az egyik négy versenyzőre gondolt, aki szóba jöhet nála, és az egyik versenyző Benyomáté, ami számomra egy nagyon nagy siker lenne, hogyha őt választaná, és Máténak is egy nagyon nagy lehetőség, hogy nemzetközi szinten is meg tudja mutatni, hogy mennyire jó versenyző. A következő teszt jövő héten, kedden, tehát mához egy hétre lesz a Kakucsringen aszfalton. Ott egy autós műsornak a forgatása lesz, a Laptiming autós műsor forgatása, ami arról szól, hogy a Kakucsringen egy kört megy két neves magyar autóversenyző, és összehasonlítja az autóknak a köridejét. Most, ha jól emlékszem, olyan 110 autónál tartanak utcai és versenyautónál, amik idejét már megmérték a Kakucsringen, és a következő ilyen autó lesz ez a crosscart, és oda fogunk lemenni, ahol Máté majd ki is próbálhatja, és mehet vele pár kört, ahol Laci először fog látni, hogy a Máté hogy kezeli, és hogy tud menni evel a kis cross autóval. Tehát az én hétvégem erről szólt, autocross jegyébe, és egy új kategória születésének a kezdeteinél tartunk most. Az én szerepem ebben az egészben az, hogy felajánlottam segítségemet Lacinak mindenben, amiben tudok neki segíteni fogok. A versenykírást már elkezdtük csinálni a megfelelő szakemberekkel, és várjuk, hogy kész legyen a további autók is, és lássuk, hogy milyen új versenyzők jönnek be az autókrosszba, és hogy milyen fogadtatása lesz a közönségnek az új kategóriával kapcsolatban. Akkor ennyit autókrosszról. A következő részben egy újabb érdekességről fogok nektek mesélni. ...1998 őszén Kovács Sanyi barátommal elmentünk egy Hollywood autós cirkusz előadására, és ott láttunk egy úgynevezett Bigfootot, mint minden ilyen autós őrültség, ez is Amerikából származik. A Bigfoot lényege ez az óriás kerekű autók, amivel autókat taposnak össze. Ennek a cirkusznak is az egyik mutatványa az volt, hogy ilyen autós ügyességi gyakorlatokat mutattak be BMW-kkel, és a bemutató végén ezzel a Bigfoottal összetapostak több ilyen roncsautót, ami nagyon látványos volt, és nagyon tetszett a közönségnek. Az előadás után bekéreckedtünk, és megnéztük, hogy is néz ki, vagy miből készült ez a Bigfoot. Hát a Bigfootnak az alja egy GAZ 66 alváz volt, és a tetejét, meg levették a platót és a fülkét, és az alvázra felépítettek egy amerikai terepjárónak a karosszériáját, és így, és egy traktornak a kerekeit rakták fel rá, és így készült el a Bigfoot. Hazamentünk, és gondoltunk egy nagyot, és 1999-ben négyen-ötten összeállva megépítettük mi is az első magánkézben lévő Bigfootunkat. Vásároltunk egy ilyen zárolt, kevés kilométert futott GAZ 66-ot. Kiszedtük, mert ez egy hatkerekes, háromtengelyes terautó volt, kiszedtük az egyik tengelyét. Szereztünk egy amerikai szedán Malibu Classic karosszériát, ami ennyien korrodált volt, de ki lett lakatolva. Megvágtuk a GAZ-66-nak az alvázát, és közelebb hoztuk a hátsó tengelyét az első tengelyhez, hogy a klasszik, Malibu Classic kasznak a kerék kijáratához essen az első és a hátsó tengely. Majd szereztünk T150-es kombájnak a kerekeit, és ezekkel a kerekekkel szereltük fel a GAZ 66-ot, megemeltük a karosszériát, és így építettünk össze egy Bigfootot. Az én szerepem ebbe a projektbe azon kívül, hogy a fizikai munkánál, amikor a karosszériát kellett oda-vissza mozgatni, vagy a futóművet kellett állítani, én csináltam meg a teljes elektromos rendszerét az autónak, az összes világítást, és 99 tavaszán kezdtük el valamikor, és nyár végén volt, ha jól emlékszem, egy amerikai autós találkozó, és ide már levittük az autót. Nem volt akkor még teljesen kész. A teljes készültséget, ha jól tudom, egy két év alatt ért el, amikor már annyira kulturáltan és szépen megcsináltuk, hogy tényleg egy nagyon jó formájú, nagyon szép, különleges Bigfoot lett belőle. Ami érdekessége volt, hogy a szállítás az nagyon drága volt, mert a nagy kerekeknek és a szélességének köszönhetően már csak ilyen különleges nagy trélerrel lehetett szállítani, aminek már abban az időben is csak a kiállási költsége volt 100 000 forint, így a esetek nagy többségében nem szállítottuk a terautót, hanem az én rendőrségi ismeretségemnek köszönhetően rendőri kísérettel mentünk vele mindenhova a lábon. Az esetek többségében én vezettem ezt az autót. Jó volt, mert körülbelül, hát nem azt mondom, hogy másfél sávot foglalt el, de szélesebb volt, mint egy sáv a Bigfoot, és így azért nagyon kellett figyelni, hogy ne okozzunk problémát vagy balesetet közlekedés alatt. Sanyi barátom egyszer ment vele el Kispestről akkor még Papp László sportolni, vagy akkor hogy hívták? Na mindegy, a sportcsarnokba, és útközben megtörtént az első baleset, mert nem mérte fel jó a méreteit a Bigfootnak, és a piros lámpánál hozzáért egy másik autóhoz, és így enyhébb sérülést okozott a másik autóba, amit utána mi bevállaltunk, és mit csináltunk meg, ki lett lakatolva, és le lett fényezve. Na, ez csak egy ilyen kis kitérő. Hát a legtöbb esetben én mentem vele lábon rendezvényekre, főleg amerikai autós találkozókra jártunk vele, meg abban az időben Radó Pistinek voltak nagy céges rendezvényei, és ezekre a rendezvényekre bérelt ki engem és az autót ilyen bemutató autózásra. Vinni kellett a megrendelő cégnek az alkalmazottait. Nagyon kevés munka volt rá, nem igazán hozta vissza a pénzét. Aztán elintéztem, hogy ha jól emlékszem, 2 évig a Lóerő, még mindig létező Lóerő magazinnak volt a reklámautója. Fizettek érte minden megjelenésért, de a legnagyobb pénz, amiben nekik került, hogy teljesen át lett fényezve, Lóerő matricák, vagyis Lóerő fényezést kapott színekbe, és Lóerő reklámautóként lett felmatricázva, és már a addigi eltelt évek során mi használt gumit vettünk rá, és annyira elkoptak és sérültek a sok autótaposásba, hogy a Lóerő magazin vásárolt rá 4 új gumit, ami több mint 1 millió forint volt abban az időben. Aztán, mikor vége lett ennek a reklámautózásnak, attól kezdve már nagyon kevés felkérést kaptunk az autóval. Nem volt akkor még ilyen élményautózhatás, mint ami az elmúlt pár évben nagyon fellendült és nagyon népszerű szórakozás lett a fiatalok és idősek körében. És szép lassan nyűg lett az autó Sanyi barátomnak. Utcán nem lehetett vele kint parkolni az udvarba, be tudott vele állni, de nagyon-nagyon nagy helyet foglalt el. És ha jól emlékszem, kb. 8-10 évvel ezelőtt aztán egyszer csak megvált tőle, és egy olyan csapat vette meg, akik utána a későbbiekben elkezdtek vele élményautóztatni. És hogy miért mesélek erről? Hát vasárnap hívott, vagy vasárnap mentünk Sanyival a jóton, valamilyen programunk volt, és talált egy fotót, hogy Alvázról a Malibu Classic kasznit levágták, és egy ormótlan kis amerikai kabrió kasznit raktak rá, és itt sajnos a munkánk eltűnt. Nagyon nagy gond ebbe az, hogy évek, tudtuk, hogy élményautóztatnak ebben a Bigfoot-tal, évek óta, 3-4 éve készültünk arra, hogy szépen elmegyünk, befizetünk egy ilyen élményautóztatásra, és kíváncsiak lettünk volna, hogy a mostani tulajdonosok, akik nem ők vették meg Sanyitól, hanem először mi 2 emberen keresztül át jutott el ehhez a csapathoz ez a Bigfoot, és kíváncsiak lettünk volna, hogy mit mesélnek az előzményről, vagy egyáltalán elmesélik-e, hogy ezt ők így vették, és az végén elmondtuk volna, hogy hát mi vagyunk a kocsinak az építői. Nagyon ilyen nagy élményeink voltak, nagyon különleges autó volt. Most a cseten majd megpróbálok felrakni pár fotót róla, hogy lássátok, hogy végül is miről van szó. Hát azért messze nem olyan volt, mint azok a nagyon komoly és drága építésű amerikai Bigfootok, de szerintem egy nagyon szép és kulturált autót tudtunk építeni. Hát sokkal jobban nézett ki, és sokkal jobb technikai adottságai voltak, mint annak a Hollywood cirkusznak a Bigfootja, amit mi először láttunk. A későbbiek során összebarátkoztunk a cirkusz vezetőjével, tőlünk vásárolt alkatrészt, és tőlünk kért segítséget, amikor technikai vagy műszaki gondjai voltak a saját Bigfootjával. Jó volt, nagyon szerettem azt az időszakot, nagy élmény volt, hogy tényleg mi csináltunk egy olyan szerkezetet, amilyet más még soha nem épített, és jó volt látni, amikor autóztattunk vele embereket, vagy az amerikai autós találkozóra kimentünk, és autót tapostunk vele, hogy mennyire tetszik az embereknek. Nagyon sajnálom, hogy végül is nem jutottunk el odáig az elmúlt pár évben, hogy tényleg elmenjünk, és megnézzük, hogy mi lett a mi kis autónkból, és autózzunk vele úgy, mint hogyha idegenek lennénk. Hát ez is egy része volt az elmúlt életemnek. Szép és jó emlék, sajnálom, hogy ezt az autót már egyben nem fogom látni soha többé. Love you so, I'll never let you go. Do you remember? És most egy teljesen más téma. Két héttel ezelőtt megnéztem a Neverland elhagyása című két részes dokumentumfilmnek nevezett Michael Jackson életéről, élet egyik részéről szóló filmet. Hát érdekes egy film volt, több kérdés is felmerült bennem a film megnézése után. Annak ellenére, hogy dokumentumfilmként harangozták be, ez a film az összes praktikát, technikát felsorakoztatja avval kapcsolatban, hogy minél jobban az érzései elragadják a nézőt. Úgy a zene, a vágás, maga a történetnek az elővezetése, a szereplők váltogatása, a család behozatala a történetben, a durva, részletes felsorolása és elmesélése, hogy miképpen történtek a együttlétek. Ez mind-mind nem dokumentumfilm jellegű dolog. Maga a hosszúsága, hogy kétszer két órás film, aki ezt egyhuzamba végignézi, már eleve az a szenvedés, hogy négy órán keresztül ül ott az ember a tévé előtt, és hallgatja ezeket a szörnyű történeteket, amik megtörténtek. Egy dolgot leszögezhetünk, hogy biztos, hogy egy aberrált ember volt Michael Jackson, de ez már az életében is kiderült, mert akit kétszer bíróság elé citálnak, hasonló ügyből kifolyólag, ami fiatalkorúak molesztálása volt, ott biztos, hogy van valami. Egy nagyon jó magyar mondása, nem zörög a haraszt, hogyha nem rázzák. Tehát már akkor biztos lehetett benne az, aki követte ezeket az eseményeket, hogy valami nem teljesen tiszta. Tehát ez nem egyedülálló a művészvilágban. Bemutatja az amerikai jogrendszernek a nagy hibáját és hiányosságát, hogy végül is büntetlenül megúszta ezt életébe Michael Jackson, és sose tudjuk meg, hogy ezen a két srácon kívül még hány fiatallal tette meg ugyanezt. Belegondolva szörnyű egy olyan rajongónak, akinek idol volt, aki felnézett Michael Jacksonnak, akinek példaképe volt egy ilyen filmet végignézni. Amint olvastam, nagyon sokan hazugságnak tartják ezt a filmet, de aki ezt végignézi, az tisztán látja, hogy ezeknek a nagy része biztos úgy, és akkor megtörtént, ahogy a két srác elmeséli. Érdekes volt látni, hogy két különböző srác külön élete mennyire párhuzamosan és hasonlóan telt el, miután megszakították a kapcsolatot a példaképükkel. Érdekes ott látni azt, hogy mindkettő a megtörténtek ellenére még valahol isteníti és csodának tartja, hogy ők Michael Jackson közelébe lehettek. Érdekes volt végighallgatni azt, hogy nagyon sokáig fogalmuk se volt, hogy mi történik velük, mert ők csak azt élték át, ami számukra nem volt rossz. Valamelyik srác el is mondta, hogy neki ez egyáltalán nem volt rossz. Nem tudták, hogy mi történik vele, ez sokkal később derült ki, és sokkal később jöttek rá, hogy mi történt velük. Érdekes volt az, hogy mind a kettő utána teljesen egészséges hetero kapcsolatot létesített, és akkor eszméltek rá Isten igazából mind a ketten, hogy milyen szörnyű dologba volt részük, amikor megszületett a saját gyermekük, és belegondoltak abba, hogy mit történne, hogyha a saját gyerekükkel egy hasonló megasztár ugyanúgy viselkedne, mint velük Michael Jackson. Furcsának tartottam azt, hogy aztán a egyik srác Michael Jackson halála után pert indított ellene, amit végül is nagyon gyorsan elbukott, mert túl sokáig várt. Érdekes volt az, hogy kétszer is, az egyikük kétszer is hamisan tanúzott, egyszer gyerekként, egyszer meg felnőttként, és azt sok év után bevallotta, a másik srác csak gyerekként vallotta ellene. Az első pert nem is jutott el a bírósági szakasz végéig, mert kártérítést fizetett a szülőknek, és pénzért megvásárolta a saját maga igazságát. A második per végig folyt, és Macaulay Culkinnak és annak a srácnak köszönhető vallomásának következtében mentette fel az esküdtszék Michael Jacksont, és nem ítélték el. És itt megint visszatérnék az amerikai jogrendszerre, hogy maximálisan az ügyvédek kezébe van ilyen esetekben a döntéshozás, mert ahogy elmondták, ott több alkalmazott is a gyermekmolesztálás mellett vallott, de az ügyvédek mindegyiknek a szavát kétségbe tudták vonni. Gondolom mindegyik ellen találtak olyan régi cselekedeteket vagy tényeket, amivel meg tudták ingatni a általuk állított vallomásnak a igazság tartalmát, és hát az amerikaiak nagy bálványi vádok, és amikor egy akkori gyereksztár, mint a Macaulay Culkin azt vallja, hogy vele nem történt semmilyen hasonló cselekmény, és mellette már akkor a másik srác is egy nagyon híres, jó nevű sztár volt Amerikába, mert a filmből kiderült, hogy Britney Spearsnek írt dalokat, ő volt az NSYNC-nek a koreográfusa, majd Britney Spears koreográfusa is, tehát egy ismert, elismert sztár volt, és amikor két sztár az ártatlanság mellett vallott, akkor meg tudták ebben fogni az esküdtszéget, és Michael Jackson felmentették. Álszentségnek tartom azt, ami a bemutató után történt, hogy több tévéadó, több rádióadó betiltotta a Michael Jackson számokat. Sokat gondolkodtam ezen, de egy vitathatatlan, hogy Michael Jackson akármilyen, mennyire is aberrált és rossz életű ember volt, a könnyű zenei történelem egyik utánozhatatlan és egyedülálló figurája. Olyat tett le az asztalra, amit rajta kívül más nem nagyon tudott lerakni, és talán még a jövőbe se fogják az ő nagyságát, zenei nagyságát és különlegességét megközelíteni. Igen, mellette nagyon rossz dolgokat tett. A kettőt nagyon nehéz egy síkon gondolni, de nem tudom, hogy miért nem akkor tiltották a számainak a játszását, amikor ezek a perek voltak. Miért nem harcolt akkor ezek közül senki, hogy kiderüljön a szintiszta igazság. Miért fogadták el ezek az emberek annak idején, hogy ártatlan Michael Jackson, az amerikai jog miért engedte felmenteni egy ilyen szörnyű vádak alól. De ez már történelem, elmúlt. Én megértem, hogy miért csak most került elő, miért csak az elmúlt években jutott el ez a két srác. Vagyis nem is mind a kettő, mert az egyik jutott el odáig, hogy bevallja, hogy ő éveken keresztül hazudott, és Michael Jackson egy beteg ember volt, és sajnos olyan dolgokra kényszerítette, amire nem szabadott volna. És amikor ő ezt a nyilvánosságra hozta, és a másik srác tudomást szerzett róla, ő is akkor jutott el arra a következtetésre, hogy találkozniuk kell, és neki is be kell vallania, hogy hasonló negatív élményei voltak Michael Jacksonnal kapcsolatban. Ennek ellenére én nagyon szeretem a zenéjét, ezen nőttem fel, nem mondom, hogy rajongtam érte, de nagyon sok jó száma van. Így a évek távlatából már nem tudom a nagyságát eltörölni az új információk után, és nem tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha abban az időben, amikor ez kiderül, és börtönbe kerül, és elítélésre kerül, hogy akkor ő mennyire csorbult volna a nagysága. Szerintem ugyanúgy játszották volna a számait, annak ellenére is, hogy ő börtönbe került. Megmondom őszintén, hogy a művészvilágban azért biztos vagyok benne, hogy sok hasonló ember van, vagy volt a múltban is, főleg sokkal régebben megtettek ilyeneket úgy, hogy erről soha senki tudomást sem szerzett, és a művészetük sérthetetlen maradt, mert soha nem vonták össze az emberek a rossz cselekedetet a művészi végtermékkel. Szerintem ugyanez lesz Michael Jacksonnal is, pár éven belül ez a dokumentumfilm feledésbe merül, de az a zenei anyag, amit ő hátrahagyott, ez, az mindig is hallgatható és hallható lesz, és utánozhatatlan. Szörnyű szembesülni vele, hogy ilyen megtörténhetett és ideig eljutott, mert mindenki ismeri az életét. Valamilyen magyarázat biztos van rá, hogy miért ferdült el ennyire ez az ember, és miért lett ennyire aberrált, ami nem mentesíti és nem menti fel semmi alól. Végül summa summarum szörnyű. Volt maga a film mondani valója, de nagyon profi módon megcsinált film, és aki ezt végignézi, az biztos, hogy nagyon a hatás alá kerül, és napokig nem tudja fejéből kiverni a hallottakat és látottakat, amik ebben a filmben voltak. Aki még nem látta, csak ajánlani tudom, hogy nézze meg, függetlenül attól, hogy szerette vagy nem szerette Michael Jacksont. Beharangozóval ellentétben mégse ez lesz az utolsó adásom, bár elhatároztam, hogy abba hagyom, hogy miért. Az elejétől kezdve komoly gondjaim vannak avval, hogy mikrofon előtt messze nem tudok olyan szépen és jól beszélni, mint mikrofon nélkül. Úgy gondoltam, hogy idővel szerzek egy kis rutint, és ez könnyebb lesz, de sajnos nem jött meg ez a rutin, vagy nem lett könnyebb. És adásról adásra egyre jobban szenvedtem, amiatt, hogy nem tudok olyan műsort összerakni, vagy nem tudom úgy összerakni, hogy én szeretném, vagy ahogy én elvártam magamtól. És nem, hogy örömet szerezne a műsor készítés, hanem egyre nagyobb nyűg és szenvedés számomra. És ez késztetett arra, hogy meghozzam azt a döntést, hogy abba hagyom a műsor készítést. De egy dolgot kifelejtettem a számításból, hogy ezzel olyan problémát okozok Jóskának, amit nagyon gyorsan nem tud megoldani. És a tegnapi nap folyamán beszéltem vele, és megegyeztünk, hogy még 2, maximum 3 adást megcsinálok. Átszámoltuk, még 7 adásom lenne a zárásig, de nem tudok annyi adást már megcsinálni. Vagyis megtudnék, de nagyon nem érezném akkor már jól magam, és én évek óta csak olyan dolgokat végzek, és azt csinálok, amiben örömömet jelelem. Lehet, hogy ez önzőség, meg nem szép dolog, de szeretem úgy élni az életemet, hogyha lehet, olyan dolgokat csináljak, ami örömet szerez, és jó kedvel csinálom. És sajnos ez a műsorkészítés jelen esetben most nem erről szól. Rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én világom. Ebbe belebuktam, bár nem vagyok vesztes, mert nagyon sokat tanultam ez alatt a 15 adás alatt. Néha nagyon jó volt. Az utolsó 2 adásom például, sőt ez is nagyon könnyen állt össze, és gond nélkül ki tudtam tölteni azokat az időket, ami egy teljes műsor tesz ki, egyre kevesebb a zene a műsoraimban, tehát valamennyi rutint sikerült szereznem, de messze nem vagyok még mindig megelégedve avval a teljesítménnyel, amit én csinálok. Én ennél sokkal jobbat gondoltam, mert nem hiszem, hogy nagyon magasra raktam volna a lécet, mert csak az volt a lényeg, hogy élvezzem és örömet szerezzen az, hogy műsort készítek, de alapjában véve a legnagyobb probléma az, hogy megvan, hogy végülis én az összes adásomat úgy csináltam meg, hogy 6 részre osztottam, és részenként nem kéne sokat beszélnem, a maximum 7-8 percet, és amikor elkezdek egy történetet mesélni, mesélek, és akkor egyszer csak ránézek az órára, és még mindig csak 2 percet mondtam, és onnantól aztán jön a blokk, és teljesen elvesztem a vonalat, és nem tudom, hogy mit csináljak, és nem, ez nem változott semmit a idővel, és egyre jobban húztam a műsorkészítést, és az utolsó adásaimat mind a legutolsó pillanatban készítettem el, és ez messze nem jó így, és ez mind attól van, mert nem élvezem. Bár az adás után egyből elkezdem mindig tervezni, hogy mi lesz a következő adásom, mindig eltervezem, hogy gyorsan megcsinálom, és akkor a végén odáig jutok el, hogy most is kedd hajnali 3 óra 50 perc van, és az utolsó mondatokat most mondom el, utána zenét keresek, és összevágom, ami még körülbelül egy fél óra lesz, vagy egy óra, és 5 órakor fogok lefeküdni, úgy, hogy nekem délben már toppon kell lennem, mert egy nagyon fontos üzleti tárgyaláson kell részt vennem. Tehát nem az utolsó adásom, még minimum 2 adásom lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez az adás, és 2 hét múlva újra jövök. További szép estét, jó pihenést, jó éjszakát. Sziasztok!